Gondolatkísérletünkben a fölhagyott város történetét követjük nyomon. Azt, hogy hogyan fejlődne Budapest az ember után.
Környezetünk, emlékeink, tárgyaink.
A közhiedelemmel ellentétben minden műanyag lebomló. A műanyagokkal pont az volt a gond, ez egy nagyon fiatal anyag egyébként a többi szerkezeti anyaghoz képest. Tehát ez a 1950-es, 60-as években kezdték el őket tömeggyártásban használni, illetve alkalmazni. Az volt a probléma az elején, azért nem tudták sokan használni, mert nagyon gyorsan szétesett, lebomlott. Ezért a vegyész kollégák elkezdtek azzal kísérletezni, hogy stabilizálják valahogy a szerkezetét, hogy a környezeti hatások, a napfény, az UV-sugárzás, pára, nedvesség, hőmérséklet hatására ne bomoljon le gyorsan az anyag. Ezért stabilizátorokat kezdtek hozzákeverni a gyártás folyamán, és ez annyira jól sikerült, hogy most már így évszázadokra is sikerült stabilizálni. Ezért terjedt el ez a hír, hogy ezek egyáltalán nem bomlanak le, vagy csak nagyon sok idő után. Hogyha visszamegyünk egy évet, és azért visszafelé megyek először, mert az én fejemben kicsit úgy van ez az előrefelé menés, hogyha megyünk egy évet, 10 évet, 100 évet, hogy megnézem, hogy visszafelé mennyi volt, úgy kicsit könnyebb becsülni, vagy belegondolni, hogy mi történik egy év múlva. Keményítő alapú polimerekből olyan csomagolási tárgyakat készítenek, amelyek a használat után, hogyha ezek bekerülnek mondjuk egy lerakóba, vagy egy komposztáló üzembe, akkor képesek a mikroorganizmusok ezeket teljesen lebontani alkotóelemükre. Nem kifejezetten keményítő alapú, de például ezek a bevásárló nejlonszagyrókra most már sok helyen rá van írva, hogy ez a bomló, tehát komposztálható műanyag, tehát ezek kezdenek elterjedni. Több kevesebb sikerrel tényleg le is bomlanak, tehát ez egy újfajta kutatás. A műanyagoknak a legnagyobb részét, tehát a döntő többségét, azt a csomagolóipar használja. Hogyha megnézzük, hogy melyik terület mennyi, milyen arányban használja. Ezek a csomagolóanyagok, ezek amúgy sincsenek nagyon stabilizálva, hiszen az pénz, hogy a drágább, stabilizáltabb anyagot használjanak a gyártók, és ezek rövid életciklusa vannak belőle. Tehát ezek fognak valószínűleg először eltűnni, amikre mindenki úgy gondol, hogy ezek a világ végéig mondjuk itt maradnak.
Tehát ami a konyhai szemétben van.
Igen, tehát nagyjából, ami nagyon gyorsan kikerül a hulladékba. Tehát szerintem mondjuk egy év alatt nem, vagy nem valószínű, hogy el fognak tűnni, de mivel ezek vannak a legjobban kitéve az időjárás hatásainak, ezek főleg, hogyha mondjuk eldobja valaki őket, ami egy nagyon csúnya dolog és nagyon rossz dolog, de nem mondanám a környezetszennyezésnek, ez egy szemetelés, ez egy rossz dolog, mindenkit nem beszélnek róla, de ez nem ugyanaz, mint amikor egy tanker fölborul és kiömlik az olaj, és közvetlen környezetkárosító hatása ilyen formában nincs. Majdnem pont 100 éve készült az első szintetikus műanyag, tehát amit az ember készített, ez a bakelit volt 1907-ben. A bakelitnek egyébként ez az egyik érdekesség, hogy bakelitből sose csináltak hanglemezt. Tehát ez a fekete anyag sose volt bakelit. Ez először ilyen műgumi volt, utána PVC-ből csinálják mostanában. 100 év múlva szerintem elég sok műanyag eltűnhet. Kifejezetten azok, amiket addig folyamatosan érik ezek az időjárási körülmények, amikről eddig beszéltem, azok valószínűleg eltűnnek. Ahol még nagy arányban használnak ilyen műanyagokat, az a gépjárműgyártás, a gépjárműipart. Ott másfajta műanyagokat használnak egy kicsit, mint a csomagolóiparban. Ezeket úgy hívjuk, hogy műszaki műanyagok, ezeknek alapból is jobbak a tulajdonságai, tehát az időjárás állóság, a mechanikai tulajdonságai. Én gondolom, hogy azok pár száz évig valószínűleg egyben maradnak, tehát túlságosan nem károsodnak. Aztán van az építőipar. Szerintem azok a műanyagok, amik mondjuk be vannak építve, egy PVC cső a házba, vagy valami szigetelőanyag, amik aztán teljesen védve vannak. Tehát, hogyha feltételezzük, hogy az épület egyben marad sokáig, már pedig a kőházak azok, hogyha nincs valami különösebb természeti katasztrófa, akkor valószínűleg elég sokáig egyben maradnak. Hát 1000 év múlva fönnmaradhatnak műanyagok, szerintem, hiszen, hogyha visszamegyünk mondjuk 1000 évet, akkor durán az államalapítása a Szent István kora, onnan azért maradnak fönt szerves leletek. Tehát itt már függ attól is, hogy mennyi műanyag maradt fönt szerintem, hogy milyen környezeti körülmények között úgymond tárolódik, tehát mennyire ágyazódik be esetleg egy olyan talajtípusba, ami jobban megőrzi, tehát elzárja az oxigéntől. Hát ami fontos, hogy napsugárzás ne érje, ugyanis a napsugárzás hatására ezek a molekulák, ezek szép lassacskán bomlanak fül egy folytában. Tehát ha valakinek van egy régi műanyag órája mondjuk, és ezt megnézi, akkor már egy 10 év után lehet látszani, egy kicsit megsárul, picit repedezik, tehát ezt úgy hívjuk, hogy a műanyagok öregednek. Kicsit hasonlóak egyébként az emberhez, hiszen ezek is nagyon hasonló szerves molekulákból épülnek föl, tehát én azzal sem értek egyet egyébként, hogy ezek annyira nem természetes anyagok. már valóban szintetikusan állítjuk elő őket, de mégis egy csomó tulajdonságban ezek hasonlítanak legjobban az élő szervezethez, mondjuk egy fémhez, vagy egy kerámiához képest, tehát mind a tapintásuk, mondjuk a hővezetésük, egy csomó tulajdonságuk. Ezeknek a bomlások körülbelül úgy néz ki, hogy elindul ez az öregedés, a molekuláláncok tördelődnek, megrepedezik az anyag, és utána fizikailag fölaprózódik. Tehát ilyen mikronos nagyságú részek leválnak, fölaprózódik, de ezeket a láncokat a legtöbb nem nagyon bontódik le kémiailag normál körülmények között. Hát a műanyagok vagy, ahogy néha aztán polimerek, az évjük őket polimereknek, mert ezek hosszú szénláncból állnak. Tehát tipikusan 1000, 10000, 100000 szénatom kapcsolódik össze, különböző oldalcsoportok is vannak rajta. És minden ilyen, amilyen elsődrendű kötésekkel felépülő óriás molekula, az polimer, tehát tájban értelmezve. Lesoroljuk a gumikat, ezeket a hőreágyúló, kommerszebb, illetve műszaki műanyagokat, polietilén, polipropilén, poliamid, illetve a térhálós műanyagokat is, ez az epoxigyanta, vagy ezek a szénszálas kompozitoknak a mátrix anyagai, a poliuretán, epoxi, ezek mind tájban értelme tekintetű műanyagoknak. A polimereknek a másik csoportja egyébként, amit nem az ember állít elő, tehát nem szintetikus, azok a természetes polimerek, a fa, a textileknek az alapanyagait, mint tudom, lánkender, ezek is polimerek, ezeknek a molekula szerkezete nagyon hasonló a mesterséges polimerekhez, csak éppen ők a természetben jönnek létre. A fa, meg ezek a természetes polimerek, ezeket sokkal könnyebben bontják a mikroorganizmusok. Ezeket a kőolajból szintetizált műanyagokat sokkal lassabban mondják le, valószínűleg lebontják, csak annyira hosszú idő, hogy ezt igazából még laborban nem tudták annyira kikísérletezni. Elsősorban fizikailag bomlanak szét, de a molekulának a felépítése az marad. A molekuláncok hossza tördelődik, de attól ez még ugyanaz a polimer marad. Tehát, hogyha elképzelünk egy láncot, ami 100 hosszúságú, tehát 100 csoport kapcsolódik össze, vagy 1000, ez a két anyag az ugyanaz, csak éppen mások a tulajdonságai. Hát a gumiabroncsot amúgy is azt ajánlják, hogy 10 évente mindenki érdemes lecserélni, akkor is, hogyha a futófelület valami csoda folytán még egyben marad, mert az is öregszik, az is repedezik, tehát szerintem az 30-40 év alatt gyakorlatilag csak az abroncs, tehát az acél váz marad, a gumi az zaporlad róla. A természetes polimer anyagok azok valószínűleg elrohadnak, hogyha ott nedvesség éri őket, tehát itt mondjuk a húzatokra gondolok, vagy ilyesmi, hogyha azokat is polimernek soroljuk. Maga ezek a hőreágyú műanyag alkatrészek, tehát itt gondolok műanyag mondjuk burkolati elemekre, de akár a motortérben is elég szívócsomag meg hasonlók készülnek műanyagból. Hát ezt nehéz jósolni, de azok szerintem szép lassan elkezdenek repedezni, de 100-200 alatt esnek szét gyakorlatilag. Én úgy tippelném. De ezt elég nehéz jósolni. Igazából úgy próbálják ezeket megjósolni, hogy vannak ilyen mesterséges öregítő kamrák, amikor egy mikrohullámú sütőt tudnám hasonlítani, ahol vannak ilyen UV fénycsövek, meg a páratartalmat is lehet állítani, illetve lehet esőztetni, és akkor ott fölgyorsítva nézik, hogy a műanyagok hogy esnek szét. De ezzel se lehet olyan nagyon fölgyorsítani, tehát mondjuk egy éve durván egy hónap alatt lehet ezzel modellezni. Tehát ilyen 100 éves vizsgálatok azok elég ritkák, hogy ilyet csinál meg, ezek egyébként elég drága berendezések, úgyhogy nincs olyan túl sok Magyarországon, és egy-két darab lehet, és Európában sincs olyan nagyon sok, tehát el fog porladni. Ha kézzelvesszük, akkor szétmorzsolódik szinte, tehát fizikailag ilyen apró részekre esik szét.
És erre lehet becslés mondani, hogy ezt az állapotot mikor éri el az a lemezpark, ami ugye most már lezárult végül is a lemezeknek a története, tehát mondjuk 2000 után nem fognak gyártani, tehát akkor az összes hanglemezről lehet mondani, hogy X időponttól gondolom már nem lesznek fizikai létezőként lejátszható.
Ez azért, hogyha úgy van tárolva, hogy viszonylag óvják a környezeti adásoktól, akkor egy 3-400 évet gondolnék. De el fog jönni ez az időpont, hogy igen, ez az anyag. Főleg, hogy mivel ezek régi lemezek, akkor még ez a stabilizálás se volt, tetőfokán nem volt annyira fejlett, mint most. Tehát ezek nem maradnak a végtelenségig ugyanabban az állapotban, ezek a műanyagok, ez biztos. Fizikailag szétmálnak gyakorlatilag szemcsékre, apró részekre, tehát a milliméternél kisebb részekre esnek szét. Ezeket laza kötőerők egy ideig egybetartják, de hogyha bármilyen mechanikai hatás, mondjuk valaki megemelné, vagy a valamiféle elmozdulás, vagy ilyen külső behatás éri, akkor ez teljes mértékben szét tud esni. Itt a legtöbb esetben arról beszélünk, hogy nem éri különösebb mechanikai igénybevétel a műanyagokat, se nagy hőterhelés, se nagy hajlítás, húzóigénybevétel, vagy bármiféle ilyen tördelő dolog nem éri, tehát csak simán a helyük vannak, és csak igazából ami változhat körülötte, az az a páratartalom, esetleg csapadék, tehát valamiféle víz, esetleg napsugárzás. Ezek ne ezek, tehát a műanyagok általában mostanában nem emiatt mennek tönkre. Általában mechanikai igénybevételt nem bírják. Tehát vagy egy ismétlődő igénybevétel, valamilyen fárasztó jellegű igénybevétel van, és akkor egy ilyen fáradásos töréssel törnek el. A legtöbb, akinek a kezében már tört a műanyag, az általában olyan alkatrész, ami valahol be kell pattannia, valami hajlítás éri, tehát, vagy leesik, valamilyen ütés, dinamikus igénybevétel éri, tehát általában ezek teszik tönkre a műanyagokat. Vagy valami nagy hőterhelés, mondjuk egy égési szerepet játszhat. Ha teljesen ilyen behatásoktól mentes, akkor ez a több száz vagy akár ezer éves élettartam is jósolható. Akinek van otthon régi szalaga, az, hogy nem játssza le, meg zajos lesz, meg egyre rosszabb minőségű, ez pontosan ez az anyagfáradás az oka. Hogy öregszik az anyag, és már nem képes ezt a minőséget nyújtani, mint korábban ezek ilyen vékony fóliaszallagok. Ezeknél a fóliáknál ezek különösen érzékenyek. Például a kukák azok elég nagyok. Azokból lehet, hogy fönnmarad, hogyha egy védett helyre kerülnek. Általában a műanyagoknak van egy olyan hőmérséklet, ami alatt meg fölött teljesen más tulajdonságokat mutatnak. Tudjuk, hogy üvegesedési hőmérséklet alatt ilyen üveges, tehát inkább az üveg hasonlóak, törékenyek, ridegek, fölötte meg inkább egy kicsit gumiszerűbbek, rugalmasak. Az anyagfajtánként elég eltérő, de több olyan műanyag van, aminek ez a 0 fok fölött van, tehát hogyha 0 fok alatt, fagypont alatt használjuk őket, akkor elég ridegek, elég törékenyek. Úgyhogy ezekre a műanyagok, ezek sokkal érzékenyebbek a fajra, ilyen például a polipropén, amiből nagyon sok minden készül. A polietilénnek, annak viszont mondjuk mínusz 70 fok ez a hőmérséklet, ezért ebből kerti csöveket, autólökhárítókat inkább polietilénből gyártanak, mert sokkal ellenállóbb. Tehát a polietilén egyrészt sokkal nagyobb arányban használják, talán ez a műanyag, ami a legnagyobb arányban használnak a világban, elég jól tűri ezeket a környezeti igénybevételeket, ezekből valószínűbb, hogy akár ezer év múlva is találnak valamiféle maradványt. Polietilénből annak két fajtája van, van kis sűrűségű polietilén, ebből a ilyen fóliák, a nejlonzacskó, az például az a kis sűrűségű polietilén, ezek nem maradnak szerintem annyira fönn, de van a nagyobb sűrűségű polietilén, a háztartási cikkek, tányérok, poharak, tehát ez igazából egy ilyen commerce közhasználati műanyag. Viszonylag olcsó a műanyagok között, az egyik legolcsóbb is, amit lehet szinte ebből gyártanak, ahol nincsenek ilyen különösebb igénybevételek. Akkor a PVC-ből van még nagyon sok, az is viszonylag ellenálló. Mondjuk tényleg ez a stabilizástól függ egyrészt. Tehát a műanyag tulajdonság és a stabilizátorok együtt garantálhatják a fennmaradást vagy a lebomlást, tehát a különbséget. Hát ami itt szerintem a legnagyobb veszélyforrás jelenti, az az UV-sugárzás. Arra elég érzékeny a legtöbb polimer, arra egy külön másfajta UV-stabilizátort kell használni. Tehát az UV-nek olyan a hullámhossza az ultraviola sugárzásnak, amire ezek a műanyag molekuláiban lévő kötések nagyon érzékenyek. Tehát azokat könnyen föl tudja bontani. Ott elsősorban ez jelentheti a fő károsodást, és ez egy elég intenzív károsodást jelenthet.
De ott, ahol semmilyen mechanikai hatás nem éri, ott ez hogyan fog jelentkezni?
Ott az előzőekkel szemben inkább úgy, hogy ott nem fizikailag bomlik így a műanyag, hanem ott tényleg annyira úgy mondjuk, hogy depolimerizálódik. Tehát ezek az alkotó elemek teljesen szétválnak, és kémiailag le tud bomlani az anyag. Ez az ahhoz hasonló, mint ha mondjuk berakjuk 4-500 fokra egy tartályba a polimereket. Van is egyébként egy ilyen eljárás, úgy hívják, hogy pirulízis, ami nem az égetés, mert nincs oxigén, hanem oxigén kizárásával melegítjük a műanyagokat, akkor szétesnek. Ez pont az ellentéte, mint ahogy gyártják őket. Úgy gyártják, hogy kőolajból képeznek ilyen monomereket, ilyen egységeket, és ezeket polimerizációval összekapcsolják. Ennek az ellentéte a depolimerizáció, vagy krakkolás, amikor lebontják őket. De ez egy kicsikét hasonló az, amikor nem magas hőmérsékletet használunk, hanem mondjuk az UV-sugárzás is felbontja őket. Persze itt a földfelszínen nincs ekkora sugárzás, mert ez nekünk se tenne túl jót, az embereknek se. De hogyha például úgy tűnnének az emberek a földről, hogy valami mondjuk ilyen fantasztikus hőmérsékletben van, hogy elszippantja a légkörünket, vagy ez eltűnik, és mondjuk az emberiség is eltűnik vele együtt, akkor ez bizony a polimerekre is egy csapás jelentene.
Tehát mikor a Holdra tesszük ezt egy űrbázis a Holdon című modellt használjuk, és hogy képzeljük el vizuálisan, de polimerizációnál mit látunk?
Hogyha mondjuk ad abszurdum teljesen fölbomlana egy ilyen polimer, akkor egy csomó alkotó az gáz lenne. Tehát, hogyha egész kis molekulákra bomlik, azok közül elég sok gázfázisba távozna. A hőbontásnál az úgy néz ki, hogy egy ilyen olajszerű, sötét termék képződik.
Tehát akkor a műhold, egy műanyag műhold esetén, akkor egy olaj cseppé válik, ami szép lassan eltűnik?
Szerintem inkább úgy, hogy szép lassan egy-egy kisebb gáz molekuláját távozik egy-egy folyadék, tehát ez inkább molekuláris szinten. Nem az egészet csak egy olajtócsává alakul és ott marad, hanem szép lassan bontódik le, valahogy úgy képzelem el.